Isten igéjét olvasom a Máté evangéliumának a 13. fejezetéből, a 3. verstől a 9. versig. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak milyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Amen. Mostanában egyre többet gondolkozok a keresztény küldetés tudatról. Hogy vajon mit is jelent ez, hogy hogyan is lehet jól csinálni a hétköznapokban? Vajon rendelkezünk-e ilyennel? És most szerdán pedig megerősödtem abban, hogy ezen az istentiszteleten erről kell ma együtt gondolkoznunk. Mivel most szerdán a kórház misszióban lévő szolgálókkal, igaz, betegek hiányában, de tartottunk egy óra csendességet, és fantasztikus volt hallgatnom két újonnan belépő szolgálót, hogy hogyan is jutottak el oda, hogy nekik a kórházba kell menni Jézust képviselni. És ez az ideális eset, amikor valaki megtalálja a küldetését ebben a gyülekezetben, ebben a világban. Így most kérlek titeket, hogy itt most ezen az istentiszteleten, közösségi szinten gondolkozzunk erről a kérdésről, hogy mi is a küldetés. Minek kell jellemezni egy keresztény küldetést? És ennek a megértésében hívhatjuk segítségül Isten igéjét. Az előbb felolvastam pár verset a magvető példázatából. Azt gondolom, hogy sokszor hallottunk már prédikáció, tanítást, igemagyarázatot a magvető példázatáról, és sokszor is sokan emelik ki a különböző utakra esett magok sorsát, és hogy mit is jelentenek ezek. De mai istentiszteleten elsősorban nem a magokról, történtekről fogok beszélni, amelyek az út mellé estek, amelyek köves helyre, sziklák közé, vagy éppen a jó földbe estek, hanem inkább magáról, a magvetőről. Hangsúlyozzuk a különböző utak jelentőségét, és elfelejtjük, hogy már csak a perikópának a címe sem a 4 út, vagy hogy hogyan legyen az életet jó magot termő föld, hanem az, hogy magvető. És a történet középpontjában Jézus Krisztus áll, aki a tökéletes magvető, és Jézus ezzel egy mintát ad elénk. És ez fontos látnunk, mivel keresztjének vagyunk. Tehát Jézus Krisztus a példaképünk, akinek a tetteihez hasonlóan akarunk tenni. És kérlek, hogy engedd, hogy most közel jöjjön hozzád ez a gondolat, mert bizony ez egy kiemelt jelentőségű mondat. Vagy azért, mert már évtizedek óta ide jársz, sőt már a felmenőid is ugyanazon a helyeken ültek, vagy azért, mert új vagy, friss vagy, fiatal vagy, tetrekész vagy, vagy azért, mert keresed a helyedet a gyülekezetben, vagy azért, mert megtaláltad, de meg szeretnél erősödni benne. A lényeg, hogy ez most különösen nekünk szól, akik itt ülünk, és ez most a te kérdésed is, hogy mi a küldetésem. Most itt ezen az istentiszteleten 3 dolgot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból. Mindhárom a magvető cselekedetével kapcsolatos, amit szeretném, hogy egy kicsit a magunk életére is vetítsünk. A legelső, hogy a valódi küldetés megállíthatatlan. A kezdő sorokban azt olvassuk, hogy íme a magvető kiment vetni. Azt gondolom, hogy ez nem egy annyira bonyolult félmondat, amit percekig kellene nyelvtanilag elemeznünk vagy fejtegetnünk, de mégis, hogyha belegondolunk a képbe és a jelentésbe, akkor sok minden feltárulkozhat előttünk. Nem tudom, hogy ki az, aki már dolgozott mezőgazdaságban, vagy éppen ott dolgozik. Nekem volt hozzá szerencsém többször is az életem során is, amire a leginkább emlékszem, az egy pár évvel ezelőtt volt, igaz, hogy kukorica címerezés volt, és nem magvetés, de emlékszem arra, hogy ott nem volt kérdés, hogy van-e kedvem menni, vagy nincs. Ha elvállaltam, hogyha ez a munkám, akkor meg kellett csinálnom. Ha nem teszem meg, akkor nem lesz beporzás, nem lesz növekedés, és nem lesz kukorica. Tehát a magvető nem akkor megy ki a szántóföldre, amikor éppen kedve támad, hanem amikor ki kell mennie. És ez nem egy egyszeri alkalom, hanem egy folyamatosan ismétlődő cselekvés. Azzal, hogyha egyszer kimegy és elszórja a magokat, még nem lesz belőle termés. Hogyha belegondolsz Jézus életébe, az ő küldetésébe, akkor ő végig ilyen megállíthatatlan volt. Folyamatosan olyan helyzetekbe keveredett, hogy fel kellett mutatni a küldetését. Nem számított neki a szombat, nem számított neki a betegség, nem számított neki a halál sem. Ő ment egyenesen a cél felé. Ő megállíthatatlanul teljesítette azt az isteni tervet, ami megváltásunk. És emiatt a teljesített küldetés miatt van egyáltalán okunk a mi küldetésünkről beszélni. Személy szerint én sokszor kényelmes vagyok és halogatok. Azt gondolom magamba, hogy most inkább nem szólalok meg, most inkább várok, majd legközelebb. Ez most annyira nem is az alkalmas idő, neki sem, hát nekem meg végképp nem. És ez az ige egy hatalmas figyelmeztetés. Lehet, hogy nem akkor kell indulnunk, amikor kedvünk támad, épp Isten igéről beszélni. Nem akkor kell kimenni, amikor kényelmes, és nem elég egyszer kimenni az emberek közé, és kipipálnunk, hogy ilyet is csináltunk. Hanem folyamatosan az emberek között kell forgulódnunk, és hitelesen képviselni a mi küldetésünket. Viszont még egy dolgot meg kell jegyeznünk. A megállíthatatlan küldetés az nem kényelmes. Az nem egy álomutazás, és nem is jó fejség, hanem kőkemény céltudatosság. Nem állíthatja meg a nap, az eső, az, hogy figyelnek rám, hogy nem vagyok szimpatikus, hanem egyedül a cél kell, hogy a szemünk előtt lebegjen. Megállíthatatlannak kell lennünk, és így lesz növekedés 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros. A másik gondolat, amit ki szeretnék emelni, hogy a valódi küldetés néha logikátlannak tűnik. Hogyha egy kicsit belegondolunk a vetés folyamatába, és utána nézzünk a korabeli szokásoknak, akkor láthatjuk, hogy teljesen másképpen működött ebben a korban, mint a mi mostani korunkban. A mi korunkra inkább az jellemző, hogy felszántjuk a földet, és utána szórjuk bele a magokat. És a magvetőnek a magatartása pedig teljesen ellenkező. Ő olyan helyekre is szórt magokat, ahonnan nem várhatott termést. És ez azért van, mert ebben a korban Izraelben nem a megszántott földbe vetettek, hanem az ugarra, és azután szántották be. A magvető tehát nem tudhatta, hogy milyen mély a talaj, és persze az sem, hogy hol fog kinőni a tövis, és hol lesz a jó termés. Az ő dolga csak az volt, hogy talán még néha logikátlanul is, hogy mindenhova jusson mag. És Isten tette is lehet, hogy ilyen sokaknak, ilyen logikátlan. Nehéz felfogni, hogy a tökéletes Isten eljött ebbe a bűnös világba. Nehéz elhinni, hogy a fogyatékos és beteg embereken keresztül mutatta fel ő az ő titkát. Nehéz megérteni, hogy ő nem az elvárások megváltója. Nehéz elhinni, hogy ő minden szenvedése és halála értem történt. Felfoghatatlan, hogy neki fontos az, hogy mindenhova jusson mag. Talán logikátlan, de igaz. És a magvető is pont így viselkedik a példázatban. Úgy tűnhet, hogy felesleges és pazarlás ez a módja a magok szétszúrásának. És feltehetjük a kérdést, hogy miért csinálja ezt a magvető, mi ebben a jó? Nem lenne egyszerűbb a már felszántott szántóföldbe elvetni a magokat. Viszont azt gondolom, hogy üzenete van ennek a sorrendnek. Mégpedig az, hogy mi, akiknek küldetésünk van ebben a világban, nem azzal kell foglalkoznunk, hogy milyen talajba jut, senkitől sem tagadhatjuk meg azt, hogy halljon Jézusról. És hogy a magvető is szórta az út szélére, a sziklák és a tövisek közé, nem azzal foglalkozva, hogy méricskéje, hogy vajon megfelele a jóföld mércéjének. Nekünk sem szabad így gondolkoznunk, hogy ki az az ember, hogy mi az a körülmény, hogy mi az a szituáció, mi az a tekintet, aminek én egyáltalán egy szót is szólok Istenről. Hiszen soha nem lettünk biztosak abban, hogy tényleg hatástalan lesz az, amit mondunk, vagy esetleg gyökeret ver egy-egy szó, egy-egy tett, egy-egy pillantás. És volt egy különleges szituáció, amin keresztül Isten engem is megtanított erre. Én a tanulmányaimat fél időnél megszakítottam évekkel ezelőtt is, és egy Fornettiben kezdtem el dolgozni. És sokat gondolkoztam az elején, hogy biztos, hogy ott kell lennem ebben a pékségben, amit ráadásul arabok tartottak fönn. Biztos, hogy egy keresztény kultúrától ennyire messze lévő helyen kellett töltenem majdnem egy évet. Kinek lesz ez jó? És utána már inkább úgy tettem fel a kérdést, hogy miért vagyok itt. És igazából az utolsó hetekben kaptam meg a választ erre a kérdésre. Volt egy néni, aki visszajárt hozzám, néha még vásárlás nélkül is beszélgetni, és sokat beszélgettünk, sokat mesélt, és még többet sírt, mivel hogy teljesen mélyen volt, azokban a hetekben halt meg a fia. És elég közel kerültünk egymáshoz, és sok mindent megosztott az életéből, és én is igyekeztem az Istenre mutató válaszokat megadni. Végig csak kerülgettük igazából ezt a témát. Aztán eljött ez a pillanat, amikor el kellett neki mondanom, hogy nem sokára befejezem az itteni munkámat, mert visszamegyek az iskolába, ahol lelkésznek tanulok, és ez a néni egyszer csak felcsattant, hogy ő végig tudta, hogy nem egy normális eladó vagyok. És itt elmondhattam azt, hogy mit is jelent ez nekem, hogy miért mentem oda, hogy miért jöttem ide. És aztán elváltunk a nénivel. És igaz, hogy soha nem találkoztam ezzel a nénivel, de a végén megjegyezte, hogy most valamit megértett. És nem tudom, hogy most hol van ez a néni, de azt tudom, hogy nekem ott kellett lennem, hogy el kellett mondanom, hogy hogyan hívott el Isten, hogy át kellett adnom abból a vigasztalásból egy nagyon picit. Lehet, hogy logikátlan volt megszakítanom a tanulmányaimat, lehet, hogy logikátlan volt a református egyháztól ilyen messzire nyúló munkát vállalni, de abban biztos vagyok, hogy nem felesleges. És azt gondolom, hogy egy ilyen történet is jól mutatja, hogy nincs jogom és nincsen jogunk megítélni azt, hogy mikor, hol is, kinek beszélünk Isten szabadító tetteiről. Hiszen Isten egy olyan emberrel, egy olyan ember lelkének a termőképességével is tud csodát tenni, aki mély ponton van, aki távol van. Olyan helyzetekben is, ami talán már kívül van a mi komfortzónánkon. És a küldetésünkről azt kell még megjegyeznünk, hogyha jól működik, akkor az egyensúlyban van. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a küldetésünkben, legelőször a hallásunkat kell használnunk. Jézus ezt mondja, hogy akinek van füle, hallja. És ez a mondat mindenütt valamilyen képes beszéd megértésére vonatkozik. Jézus arra hívja föl a figyelmet, hogy a hallgatók a képről váltsanak át az üzenetre, hogy értsék meg. És ezt kell nekünk is tennünk, legelőször meghallani, aztán megérteni, és csak ezután menni. Maga a hallgatás az nem egy passzív folyamat, hanem nagyon is egy aktív hallgatás. Ennek is van célja, mégpedig, hogy megpróbáljam meghallani, hogy mi az üzenet lényege, azért, hogy valódi magvető tudjak lenni én is, hogy az igazságot tudjam továbbadni. És ebben hatalmas felelősségünk van. Hogyha csak fogyasztani jövünk vasárnaponként a templomba, akkor az még szokásnak is rossz. Mert Isten nem véletlenül akar hozzánk szólni, nem véletlenül ülsz itt, ez nem a keresztény nagy boom, hogy a véletlenek így hozták össze, hogy most te itt vagy. És ha már itt ülök, akkor hallgatok egy óráig is, egy hét múlva pontosan ugyanezt fogom tenni. Nem. A hallgatás is egy aktív folyamat, ami serkent. De ott van a másik véglet is, aki csak megy, már nem is szólja, hanem inkább dobálja a szanaszét a magokat. Nem figyel senkire és semmire, elvakultan is, szakadatlanul csak szól. De az elcsendesedés, a hallgatás, a figyelem már rég nincs jelen. Pedig a minőségi hallgatás az egyik legfontosabb része a folyamatnak. És gondoljunk csak Mária és Márta történetére. Lehet, hogy éppen te is Márta vagy, aki csak szolgál és szolgál, szórja a magokat szakadatlanul, kiakadsz, kiábrándulsz, de hogy Jézus lábához egy picit is leülj, hogy őt hallgass, az csak luxus, az felesleges és kárba veszett idő. De az igazi küldetés az törekszik az egyensúlyra. És Jézus ebben is nagy példa. Ő az, aki a nagy szolgálatba lépés előtt kiment a pusztába böjtölni. Ő az, aki a folyamatos gyógyítások és tanítások közepette soha nem felejtett el kapcsolatban lenni az Atyával. Szinte mindig ilyen nagyobb egység végén elment egy távoli helyre imádkozni. Ő az, aki a kereszthalál előtt a Getsemáné kertben sírva beszélget az Atyával. És ebben az egyensúlyban kell nekünk is a küldetésünket élnünk, Hogyha van fülünk a hallásra, hogyha meghallottuk, hogy mit kell tennünk, akkor ez egy hatalmas lendületet ad, amivel megállíthatatlanak leszünk, sőt, lehet, hogy minden logikát felülmúlva vetjük a magukat, teljesen teljesítve a küldetésünket. De mindehhez kell még egy elengedhetetlen dolog, amit az istentisztelet elején Mimi olvasotta az Ézsaiás könyvéből. Mégpedig az, hogy az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Nem elég a hallgatás, és nem elég a tetrekészség, hanem kell hozzá a Szentlélek is. Ő az, aki felkent téged is, és felkent engem is. Ő az, aki legelőször megérteti teljes mértékben velem Jézus Krisztus küldetését. Ő az, aki miatt képesek vagyunk a hallásra, és képesek vagyunk elindulni. Ő az, aki miatt az egész életünk egy meghatározott küldetés lesz. És most a következő pár percben, a csendes percben kérlek, hogy tegyél föl magadnak pár kérdést. Megvan-e neked a cél? Ott vagy-e, ahol Isten látni akar? Megvan-e az a terület, ahova menned kell, nem foglalkozva a körülményekkel? Mi az a küldetés, amit Isten neked készített el? És kérlek, hogy kérd most el ezeket Istentől.